Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak végre kell hajtania az EU bíróságának ítéletét, és 45 napon belül ki kell fizetnie a menekültügyi pénzbírságot, írta a kormánynak címzett friss levelében az Európai Bizottság, amit a Népszava szerzett meg. Christian Wiegand szóvivő közlése szerint a szervezet július 16-án levelet és fizetési felszólítást küldött. A testület egyrészt szeretné tudni, hogy a kormány hogyan kíván megfelelni a június 13-án, illetve még 2020 decemberében hozott európai bírósági ítéleteknek, másrészt 45 napos határidőt szab egy 200 millió eurós bírság kifizetésére. Az ország teljes jelenlegi tartozása több mint 240 millió euró, amely naponta 1 millióval emelkedik. Az Európai Bizottság tavaly közzétett jogállamisági jelentésében foglalt ajánlások több mint kétharmadát az Európai Uniós tagállamok teljes mértékben vagy részben teljesítették, jelentette ki az EU brüsszeli végrehajtó testületének átláthatóságért és értékekért felelős tagja Brüsszelben. Vera Jurová az EB idei úgynevezett országspecifikus ajánlásokat is tartalmazó immár 5. jogállamisági jelentésének bemutatásakor közölte, egyes tagországok esetében aggodalomra ad okot a bírói függetlenség helyzete, néhány esetben pedig a helyzet romlása figyelhető meg. Továbbra is átfogó reformokat várnál a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a tavalyi jelentésben megfogalmazott javaslatok közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezette szerv idén Magyarországgal szemben fogalmazta meg a legtöbb ajánlást, szám szerint 8-at. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy nyilvántartásba vesz két új európai polgári kezdeményezést. Az egyiknek az elnevezése Vessünk véget az állatok kegyetlen levágásának. A szervezők arra kérik a szervezetet, hogy vezessen be ösztönzőket a növényi fehérjék, köztük a növényi alapú tej- és tojáspótlók, valamint a szintetikus hús előállítására. Szorgalmazzák továbbá a haszonállatok számának csökkentését és az összes állattartó gazdaság fokozatos bezárását. Az elég a hamisított élelmiszerekből eredet megjelölés a címkén, elnevezésű kezdeményezés szervezői pedig olyan intézkedéseket sürgetnek, melyek biztosítják, hogy az európai fogyasztók átlátható információkhoz jussanak a megvásárolt élelmiszerekről, a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásaiknak megfelelő termékeket választhassanak ezáltal. Bulgária újabb baráti gesztusként segítséget ajánlott Magyarországnak azon nehézségek kezelésében, amelyek az orosz Lukoilra vonatkozó ukrajnai kőolajszállítási tilalom nyomán álltak elő, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a bolgár energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetését követően leszögezte, hazánk földgázellátásának egy jelentős része Bulgárián keresztül érkezik, és a térségben az ország élen jár a megbízhatóság tekintetében. Magyarország és Románia közlekedési megállapodást írt alá. Ennek értelmében megkezdik a Szeged és Temesvár közötti vasútvonal építésének előkészületeit, valamint 2027-ig újabb határátkelő helyet létesítenek, Kübekházánál, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter a román közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel lefolytatott tárgyalása után elmondta, a két kormány elkészítette és már be is adta a Magyar Csanád és Csanád közötti Szent Gellért híd újjáépítésére vonatkozó pályázatot az Európai Unióhoz, és ez kifejezetten jó értékelést kapott, úgyhogy várják a felek a szeptemberi eredményhirdetést. Elhangzott, mindkettőnknek az a nemzeti érdeke, hogy Románia minél előbb tagja lehessen a Schengen övezetnek. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, önmagát minden időben és helyzetben ellátni képes hadiparra minden országnak szüksége van, jelentette ki a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen az első magyar gyártású Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadásán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a német Rheinmetall és a magyar kormány vegyes vállalatának gyárában tartott rendezvényen a hazai hadipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta, a szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy a hadipart, a harckocsi gyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni, ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Idén májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 652 ezer forint volt, a mediánérték 525.100, a reálkereset 10,4%-kal nőtt. Már 9 hónapja folyamatosan nőnek a reálbérek, hívta fel a figyelmet az adatokat értékelve Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáját felelős államtitkár. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég a folytatásban, a megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A mai adásban Siamas Angelos, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője lesz a vendégünk, akivel az éjszakai égboltról, égitestekről, a közeljövő látványosságairól, az űrkutatás jövőjéről és a hold napjáról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Angelos, a stúdiónkban.
Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
Mióta érdekel a csillagászat, mióta foglalkozol komolyabban vele?
Hát mindig is érdekelt, nem is tudok kezdőidőpontot mondani, de komolyabban hát 2014-ben kezdtem, amikor a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörébe kezdtem el járni, és hát ez alatt a 10 év alatt már most ugye, mint szakkör vezető tevékenykedem, és hát aktívan részt veszek az intézmény életében.
Miért szeretted meg úgy meg tudod fogalmazni azt, hogy miért is tetszik a csillagászat?
Hát nagyon nehéz ezt így feltétlen szavakkal kifejezni, hát talán a kíváncsiság, a gyönyör, az egész tudományágnak, az egész látványvilága, amit élőben a saját szemünkkel láthatunk, az egésznek a hihetetlen mi volt, a mérete, a környezetünk, a sokkal tágabb környezetünk megismerése, ez az, ami talán legjobban engem megfogott, még ugye először leginkább ilyen ismeretterjesztő műsorok által, aztán hát tényleg magának a csillagosségboltnak hát nyilván a szabadszemes, illetve a távcsöves látványa, tehát az égitestek felnagyítva, hát az minden pénzt megér.
Van kedvenc égitested?
Hát kedvencet nem mondhatok, vannak kedvencebbek, vagy amik kevésbé tetszhetnek, de alapvetően szerintem, amikor a távcsőben nézünk, akkor mindig elfog az öröm minket, amikor valami olyan égitestet láthatunk, amit tényleg távcsák nélkül szabad szemmel esélyünk nem lenne megpillantani. Hát nyilván ott vannak a leglátványosabbak, mint egyetemen a Hold. A Szaturnuszokat még leginkább közönség kedvenc lenni, de ott vannak például a gömbhalmazok, amik nagy távcsövekkel tényleg egészen elképesztő látvány nyújtanak. Ott vannak például a különböző nyílt halmazok, amik némelyik szabad szemmel is látszódik. Nagyon-nagyon sok mindent fel lehetne itt sorolni. Tényleg még a mai napig így 10 év aktív csillagászkodás után is szinte minden héten, minden hónapban új-új égitesteket fedezek fel olyan szinten, hogy ugye miket lehetne még megnézni. És tényleg ez az, ami miatt talán egy hosszú időn áttartó hobbivá tud ez válni nagyon sokak számára, hogy egy kimeríthetetlen óceán, amiben mindig van valami új, és mindig lehet valami újat felfedezni, és mindig örömet lehet azzal találni, hogy mondjuk akár a saját társunkkel megtaláljuk, akár más csillagvizsgálókból megnézzük ezeket, illetve hát az is egy éltető eleme ennek a hobbinak, hogy egy olyan aktív közösséget lehet találni nagyon sok helyen, mint amit ugye Miskolcon is van, ahol többet magunkkal, ugye egymás társaságában tudjuk ezt tűzni, és hát egymástól tudunk nagyon-nagyon sokat tanulni, mint ahogy én is, hát nem magam tanultam ezeket meg, jó persze ennek is szerepe volt, de nagyon sok mindent tanultam azoktól, akik már régebb óta ugye szakkörösök vagy szakkörvezetők.
Mekkora itt a csapat?
Hát úgy komolyabban egy olyan 5-6 fős társaság viszi ezt a csillagvizsgálót most, de szakkörösökkel együtt egy olyan 20-25 főre lehet tenni most úgy az aktívabb társágot, akik azért mondjuk egy hónap folyamán legalább egyszer jönnek a szakkörre. Fontos, hogy a szakkörök minden péntek este vannak a tanév folyamán, tehát most nyáron nincsenek, de ilyenkor is fent vagyunk péntekenként, és társas bemutatást tartunk az éppen csillagdába látogató vendégek számára, ugye derült idő esetén, tehát hogyha derült az ég, akkor bárki szabadon regisztráció nélkül, előzetes bejelentkezés nélkül is jöhet, és akkor tudunk nekik ilyen különböző égitesteket mutatni, mint a gömbhalmazok, nyílt halmazok, galaxisok, kettős csillagok, ha fent van, akkor ugye a Hold, vagy pedig bolygókat. Most nyáron kicsit hiány vagyunk a bolygókból így este, de szépen lassan, majd augusztus után, így az őszi bégbolton sok-sok bolygó fog majd megmutatkozni.
Mettől meddig várjátok az érdeklődőket péntek esténként?
A tanév során a szakkör időszakban mindig 7 órakor nyitunk, ez egy fix időpont, de ez ilyenkor nyáron sokkal későbbre tolódik, egyrészt már nincsen szakkör, meg sokkal később sötétedik. Úgyhogy mindig a sötétedést érdemes figyelni, ilyenkor nyáron, hát úgy általában 8 óra körül nyitunk, akkor még mindig bőven világosan, sőt még a nap kicsit fent is van az égbolton, úgyhogy olyan 9 óra felé tudjuk elkezdeni a társas bemutatást, tehát olyan 8:30-9 óra környékén érdemes érkezni nyáron. Hát ugye, ahogy pedig majd jön az ősz, úgy egyre hamarabb is, tehát mondjuk szeptemberben még azért egy olyan 8 óra, és hát télen meg már 6 órakor is korom sötét van, úgyhogy mindig kell figyelni, de éppen ezért várjuk szívesen a telefonálásokat, vagy akár az e-maileket ezzel kapcsolatosan, bármikor nagyon szívesen válaszolunk, akár arra, hogy milyen lehet majd az időjárás, érdemes eljönni, vagy hogy mikor érdemes jönni a társas bemutatóra.
Mozzanélünk egy kicsit, utána kiderül, hogy miért érdemes az eget kémlelni a közeljövőben. Siomas Angelos szakkörvezetővel beszélgetek, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával. Miért is érdemes a közeljövőben kémlelni a csillagos eget? Ősszel jönnek a meteorrajok, ugye?
Fontos kiemelni, hogy mindig van látványosság az égbolton, vannak olyan égitestek, amik évszakonként folyamatosan mindig ugyanakkor látszódnak, illetve vannak olyan égitestek vagy jelenségek, amik szezonálisan vagy megint csak az év egyes időszakaiban láthatók. Tehát most például nyáron nagyon szép, halványabb égitesteket tudunk megmutatni a nyári bemutatók során, illetve augusztusban van ugye a Perzeidák meteorrajnak a maximuma, bár ez a meteorraj hát egészen hosszú időn keresztül tart, több héten keresztül, de a maximumánál a leglátványosabb, ez augusztus 11-12-13-ra szokott esni minden évben, és hát ezzel kapcsolatban is egyébként fogunk egy programot tartani a Csillagok alatt országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva. Itt a belvárosban majd egy ingyenes csillagpartit fogunk tartani, lényegben, ahol nem csak, hogy különféle bemutatókat tartunk majd a könyvtárban, hanem társas bemutatót is tartunk majd a sportcsarnok előtti téren, ott a Jelenery Arena előtt, és hát ekkor, hogyha szerencsénk van, akkor tényleg jó pár ilyen meteort is elcsíphetünk. Aztán ahogy majd kezd ősz lenni, majd szépen a Szaturnusz, aztán októberben a Jupiter is elő fog bukkanni, és hát október közepétől, úgy a október második felében pedig egy üstökös lesz majd látható. Ha szerencsénk van, akkor szabad szemmel is látható lesz. Ez nem azt jelenti, hogy majd felnézünk az égre, mint a képeken ott lesz hatalmas csóvával, de azért valamennyire talán láthatjuk majd szabad szemmel. Tárcsolják el viszont biztosan. Ezt érdemes majd figyelemmel követni, de biztosan tele lesznek a hírek akkor ezzel. Illetve hát még az évnek a második felében jönnek a további bolygók. A Vénusz majd látható lesz szintén ősszel és télen. A Jupiter, illetve majd inkább olyan december környékén kezd a Mars egyre inkább közeledni, hozzánk közel jönni, akkor lesz majd látványosabb. Valamint hát a következő fél év során bármikor, akár néhány nap múlva, akár egy fél év múlva lesz egy olyan jelenség, ami 80 évenként történik meg, mármint annál az egyetlen csillagnál, amiről most szó van. A T. Corona Borealis egy nagyon halvány csillag, egy kettős csillag, lényegében robbanni készül egy nova robbanással, és ennek a robbanásnak a hatására néhány napig, vagy esetleg egy hétig szabad szemmel is láthatóvá válik. Tehát az a csillag, ami most így csak távcsövekkel figyelhető meg, annyira fényes lesz, hogy szabad szemmel is láthatóvá válik. Ez nem azt jelenti, hogy megint csak, hogy majd kiveri a szemünket, mert az összes többi csillagnál fényesebb lesz, de szabad szemmel láthatóvá válik. És egy olyan energetikus jelenséget látunk ilyenkor, ami tényleg egészen ritka olyan szempontból, hogy szabad szemmel is látunk ilyeneket. Nagyon sok ilyen történik, nagyon messze tőlünk, ezeket legtöbbször csak ugye távcsövekkel látják, de most ilyen szabad szemmel is megfigyelhető lesz.
De a pontos időpontot nem tudjuk, ugye?
Hát bármelyik nap a következő fél évben nagyjából erre számítanak a csillagászok, tehát ezt már tényleg megfigyelték az elmúlt évszázadok során, hogy ez 80 évenként így visszatér, de nem is úgy működik, mint egy svájci óra, hogy most másodpercre pontosan ugye meg lehet mondani, hogy mikor történik. Van egy nagyjából időszak, hogy akkor most fogunk majd rá számítani, tehát érdemes figyelemmel tartani, de nyilván vannak olyan csillagvizsgálók, akik pont ezzel foglalkoznak, hogy ugye a kutatásaik során folyamatosan figyelik mondjuk egy-egy ilyen csillagnak az életútját, fényességét, mint mondjuk ennek a T. Corona Borealisnak is.
A 20-án volt a Hold napja, beszéljünk az égi kísérőnkről. Mit érdemes tudni a Holdról?
Hát a Hold ugye abszolút a leglátványosabb, legfényesebb esti égitest, amit a szabad szemmel is ugye gyönyörűen láthatunk. Ugye most 20-án volt az 55. évfordulója annak, ugye elsőként, hát nem csak a Hold, de egy másik égitestű ember lépett, ugye 1969. július 20-án szállt le a SAS Hold modul, benne ugye Neil Armstronggal, illetve Edwin Aldrinnal. Nos, hát ez a két űrhajós ugye csak néhány órát töltött a Holdnak a felszínén, de hát az a néhány óra, az nem is tudom hány munkaórába telt 400 000 embernek úgy 10 éven keresztül. Tehát egészen elképesztő, ami ott megtörtént, és hát ez is azt mutatja ennek a hatalmas mi voltát, vagy sikerét, hogy például ugye a másik nagyhatalom, a Szovjetunió, ugye ők nekik nem sikerült, bár nagyon sokáig vezettek az űrversenybe, ők volt ugye az első műhold, az első űrhajós, ugye a Föld körül, az első női űrhajós, az első űrsét, az első kutyát megközelítés, akkor igen, ők is kutyát, gánatokat is küldtek, tehát nagyon sok első helyet lényegében a Szovjetunió nyert meg, és aztán igazából ugye a 60-as évek végére, az évtized végére tudott fordítani Amerika ezzel a hatalmas teljesítményével, és bár a szovjeteknek ezeket az első helyeit azért kis késéssel, de az amerikaiak mind meg tudták csinálni, de lényegében a holdraszállást ugye mind a mai napig egyetlen másik nemzet sem tudta végrehajtani. Most már egyre közelebb vagyunk ahhoz így, hát közel 6 évtized múltán, hogy ismételten majd emberek szálljanak a holdra. Most ismét az amerikaiak próbálkoznak, vagy ők vannak legközelebb hozzá. Jövő szeptemberben fog majd négy darab űrhajós a hold köré indulni, még nem fognak leszállni, de az Apollo 8 küldetéshez nagyon hasonló küldetés során, tehát ellátogatnak a holdig, egy űrhajóval megkerülik, és aztán visszatérnek. Aztán, hát vannak persze hírek, de a kínai űrprogramról nem annyira tudunk sokat, mint mondjuk amennyire nyílt az amerikai, vagy a többi űrprogram, de azért ott a látóhatáron vannak már a kínaiak is, tehát őrájuk is érdemes figyelni, és hát egyre több magáncég akár segíti a nagy nemzeti űrvállalatokat abban a célban, hogy űrhajósokat küldjenek a világűrbe, vagy egyes égitestekre majd a későbbiekben, hanem egyéni célokat is el tudnak kérni, saját, most már emberes űrmisszióik vannak, és hát hamarosan nem csak a nemzetközi meg a kínai űrállomás lesz valószínűleg, hanem nagyon sok magáncégnek, vállalatnak lesz saját kisebb űrállomása, tehát 2030-as, 40-es évek során várhatóan egészen kiterjed majd az űrtevékenység, űrturizmus, meg az űrben való ugye, kutatási célra való felhasználása, és hát ezen túl ugye az emberes, vagy akár tényleg a szondás űrmissziók során a különböző égitesteknek a vizsgálata.
Nagyon izgalmas terület így a jövőre nézve, de mit gondolsz, miért kellett 60 évet várni erre, hogy újra a holdra szálljunk?
Hát leginkább ilyenkor azt lehet kiemelni, hogy pénz, pénz, pénz. Akkor a versenyszellem az, ami éltette azt, hogy ugye holdra szálljunk, tehát a versenyszellemet is az keltett életre, hogy hát persze már voltak ugye nukleáris töltetek, atomfegyverek, csak hát ezek elég nagyok, nehézkesek voltak, kellett hozzá ugye hordozó rakéta, amivel el lehet ugye lőni az ellenségig, és hát ennek a rakéta programnak úgymond a hát kicsit hétköznapiosított, tehát ilyen emberiesített mi volt? Volt ugye az űrkutatás, és hát ennek a legnagyobb célkitűzése volt ugye a holdnak a megcélzása, ezt már Kennedy elnök egyébként 60-as évek elején kitűzte, egy nagyon-nagyon nagy kihívásnak tűnt akkor, hiszen akkor még igazából tényleg az űrprogramjuk elején jártak, még igazából egy-egy űrhajós volt csak felkészítve, és még nem is nagyon jártak akkor annyira a világűrben sokszor, úgyhogy gyakorlatilag ez az űrprogram abba teljesedett ki, hogy eljutottak a holdra, ott ugye elvégezték azokat az űrsétákat, holdmintákat gyűjtöttek, visszahozták a földre, ami ennek azért a tudományos célja is volt, tehát nem csak úgy erőfitoktatás volt, tudtak bele valamiféle tudományos jelentőséget is szerencsére vinni, de azóta egyszerűen nem volt rá akkora igény, hogy embereket küldjenek a holdra, tehát ez akkora pénzösszeget, hogy emészett akkor fel, hogy egyszerűen manapság sokkal-sokkal drágább lenne, biztonságosabb körülmények között, és pontosan ez történik, tehát a nagyon nagy pénzösszegeket emész fel most is, pedig arányaiban a NASA-nak a költségvetése sokkal kisebb ahhoz képest, mint ami akkor volt, egy évtizeden keresztül. Másik nagyon fontos szerep, hogy igazából ahogy fejlődött a technika, egyre többet tudtak tenni, ugye az űrszondák is, nem volt arra szükség, hogy emberi jelenlét legyen a Holdon, úgyhogy igazából ez egy olyan szituáció volt, hogy minek is annyi pénzt fizetni, hogy embereket küldjünk a holdra, meg minek, hogyha már voltunk ott, és igazából a továbbiakban űrszodákkal, meg ilyen holdra leszállt egységekkel is lehet kutatni, úgyhogy sok-sok egyébként holdszonda szállt le azóta ugye a holdra, nem csak az amerikaiak részéről, hanem azóta már ott a hold köré került indiai űrszonda, holdra leszálltak már a kínaiak is, már az elmúlt években nagyon sok próbálkozás volt egyébként, akár az izraeliek részéről, vagy pedig Japán is, hát mondhatni, hogy egy sikeres leszálló egységet küldött, tehát nagyon-nagyon felpörgött most a Hold misszióknak a sora, hamarosan most már nem kell azt mondanunk, hogy nem járt ott ennyi meg annyi évtizede ember, hanem ismételten emberes küldetéseknek lehetünk a szemtanúi, de ez is inkább csak majd az előszobája lesz talán a Mars küldetéseknek, ami bár még mindig nem egy olyan nagyon közeli jövő, de egyre közelebbinek tűnik. Talán a 30-as évek vége, vagy a 40-es évek már elhozhatja ezt a nagyon régóta várt álmot.
Az Angelos szakkörvezetővel beszélgetek, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával. Te kimennél az űrbe, ha lehetőséget kapnál rá?
Vágyom, igen, abszolút kipróbálnám, és hát bár nagyon sokat fejlődött a technológia, a kezdeti időszakban, még a hőskorban, az űrrepülés hőskorában, hát tényleg pillanatról pillanatra az életüket kockáztatták az űrhajósok, és nagyon-nagyon sok rizikós és kockázatos eseményen estek túl. Mára bár tényleg nagyon biztonságossá vált ez az űrrepülés ahhoz képest, ami régebben volt, de azért még mindig nagyon nagy kockázat van benne. Ezt figyelembe is tartva talán még mindig azt mondanám, hogy mennék, hogyha lenne erre lehetőség. Ugye hát nemrégiben elindult egyébként a magyar űrprogramnak ugye az űrhajós kiképzése, és most már ugye meg is van Kaput Tibor, mint a következő magyar űrhajós, aki fel fog látogatni majd a nemzetközi űrállomásra, még talán idén vagy a következő év első felében, de elárulom, hogy azért nézegettem én is ott a jelentkezési feltételeket. Hát egyetlen egynek nem feleltem meg, hogy még akkor, mivel éppen végeztem az egyetemen, nem volt ilyen talán 3 vagy 5 év szakmai tapasztalatom, úgyhogy meg talán akkor még nem volt meg az angol a nyelvvizsgám, de igazából nagyon-nagyon-nagyon vágynék rá arra, hogy mondjuk onnan magasról tekintsek le a földre is, és tényleg azt az egészet láthassam, amin él az emberiség, ami az egyetlen hely jelenleg, ahol tudunk életet a világűrben. Azért hozzá kell tenni, hogy így is nyilván elég kényelmetlen még mindig az űrutazás, tehát a súlytalanságból fakadó hátrányok, az űreszközöknek továbbra is azért az a működési szüksége, ami miatt kényelmetlenné válik az űrutazás, azért okozna némi problémát, de szerintem mondjuk egy hétre vagy egy hónapra nagyon szívesen ellátogatnék oda a föld köré, mondjuk valamelyik űrállomásra. A jövőben egyébként nagyon sok valószínűleg gazdag űrturista fog a föld köré, akár a hold köré eljutni, és már most is vannak olyan lehetőségek, hogyha valakinek van mondjuk felesleges 60-70 millió forintja, tehát olyan 250-300 ezer dollárra, akkor indítanak már olyan űrmissziókat, amik nem az űrbe visznek ki folyamatosan, hogy keringjen valaki a föld körül, hanem egy kis űrugrással olyan 100 vagy 80 kilométer magasra fel lehet jutni, egy-két perc erejéig ott ugye lebegve le lehet nézni a földre, akinek van kedve, az befizethet rá Amerikában, de mondjuk az kevésbé lehet olyan élményszerű, mint hogy tényleg mondjuk körbe repüli valaki a földet, vagy egészen távolról a holdtól, egészében látja azt az egy kis kőzet bolygót, ami a helyet biztosítja az élet számára. Úgyhogy azok az űrhajósok, akik már jártak ezeken a helyeken, tényleg úy tudnak mesélni, hogy egy egészen megváltoztató, szemléletformáló élmény az, amikor valaki saját szemével látja azt a helyet, ahonnan jött.
Addig is, amíg kijutunk a világűrbe, a Földről megcsodálhatjuk a többi égi testet. Mondjunk elérhetőségeket, hogy hogyan is lehet a szakkörhöz csatlakozni.
Ugye a szakkörök azok majd szeptemberben fognak újraindulni, tehát minden pénteken 7 órától nyit majd a csillagvizsgáló, és akkor minden egyes pénteken ugye egy ilyen szakköri előadás is lesz, ami azt jelenti, hogy 45 perc nagyjából egy ilyen előadás, és akkor utána pedig, hogyha jó az idő, akkor szoktunk ugye észelni a távcsövekkel. Hogyha valaki szeretne jönni erre a szakkörre, akkor egyrészt se nem kell regisztrálnia, se nem kell bármilyen tagdíjat fizetnie, hiszen teljesen ingyenesek a szakköreink. További információkat a honlapunkon, a csillagda-miskolc.hu-n lehet találni. Itt lehet üzenetet is küldeni nekünk, illetve ott vannak a telefonszámok, amin elérhetőek vagyunk, valamint van egy Facebook oldalunk, amin pedig a fontosabb híreket, eseményeket lehet leginkább számon követni, úgyhogy amikor majd megyünk ugye a sportcsarnok elé, akkor is ott fogunk talán legaktívabban híreket közölni, amikor egy különlegesebb esemény van, akkor is ott szoktunk leghamarabb híreket közzétenni, tehát a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon lehet információkhoz jutni.
Angelos, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Sziomosz Angelos, a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője volt a vendégünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmeteket, és búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek! Ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogart című hangjátékának 19. részét halljátok.
A következő egy órában minden a tervek szerint haladt. Fecó feltűnés nélkül visszatért a szél királynőre.
Elsőként a kapitányi fülkébe sietett, és az egyik üveg vizet Bojtos Benedek fejére löttyintette. A maradékból pont jutott Sebestyénnek, aki éppen a kritikus pillanatban jött meglátogatni a kapitányt. A két tiszt prüszkölt és tágra nyílt szemmel merett fecóra, aztán lassan, mintha ébredeznének, megdörzsölték a szemüket, és visszatért tekintetükbe a régről ismert fény. Fecó gyorsan elmagyarázott mindent. Bojtos Benedek és Sebestyén is magába roskadt, amikor Fecó szembesítette őket tetteikkel. Egyikük sem emlékezett tisztán az elmúlt 6 nap eseményeire, de világosan érezték, hogy minden szó igaz, és kis híján helyrehozhatatlan gazságot műveltek. Elszántan fogadták meg, hogy akár életük árán is, de helyrehozzák a hibát. Visszaszerzik Kopjás Kornél fiát, és segítenek megállítani Hodrikot. A legénység visszafordítása már úgy ment, mint a karikacsapás. A kapitány maga elérendelte a matrózokat, sorba állította őket, és rájuk parancsolt, hogy némán tűrjék, ahogy Fecó lelocsolja őket. A matrózok rosszkedvűen sorakoztak, pusmogva, morogva léptek Fecó elé, de egytől egyig engedelmeskedtek a kapitány parancsának. Egyedül Tubák heherészett, és azzal viccelődött, hogy Fecót ezentúl keresztpapának fogja nevezni. Döbbenetes volt, ahogy a hátán végig csorgó víz hatására egyszer csak torkára fagyott a szó, és elnémult. A következő napokban egyáltalán nem is nyitotta ki a száját. Fecó már attól tartott, hogy vezeklésképpen némasági fogadalmat tett. Miután Fecó végzett a matrózok végig locsolásával, és újra elismételte a Ruminitól hallottakat, a kapitány az őrségparancsnokához járult. Elmondta, hogy parancsot kapott ő felségétől, haladéktalanul Gátvárosba kell szállítani Ábelt és Kasztor királyt. Kérek, parancsnok, nem fogod gyanút, hiszen látta korábban, hogy hódító Hodrik legfőbb bizalmasaként tekint Bojtos Benedekre. Így hát hamarjában csónakba ültek. Kérek, parancsnok, 4 katonája, Bojtos Benedek és Galléros Fecó. A csónak ugyanolyan gyorsan és biztosan siklott a vizen, mint előző délután Hodrik királlyal az orrában. A hódok tempósan eveztek, Bojtos Benedek és társai egykedvűen bámulták a vizet. Hamarosan elérték a hatalmas, vastag falu bástyát a fogvatartó közepén. A kikötői őrség jelzésére feltárult a bástya kapuja, és a csónak beúszott az épületbe. A börtönőrök értetlenül sorakoztak fel a parton. Csak nem újabb rabot küldött ő felsége. Döbbenetük tetőfokára hágott, amikor megtudták, hogy társaik parancsot kaptak az összes rab elszállítására. De a katonáknak tilos értelmezni vagy megtagadni a parancsot. Egyet tehetnek csupán, teljesítik az utasításokat. A börtönőrök tisztelegtek, és már is loholtak, hogy zárkájukból előtereljék a foglyokat. 5 perc sem telt belé, és a csónakban kuporgott az értetlenül pislogó Kopjás Ábel, a láztól reszkető, pokrócba bugyolált tükörfarkú Kasztor király, és a sok sírástól feldagadt szemű királyné. A hódőrök figyelmeztették a rabokat, hogy útközben tilos megszólalniuk. Majd kölcsönös tisztelgések, farok és bokacsattogások után kieveztek az erődítményből. A visszafelé úton senki sem szólt egy szót sem. Egyedül Kasztor király fájdalmas köhögése zavarta meg időről időre a csendet. A kikötőbe érve Bojtos Benedek átvette az irányítást. Kijelentette, hogy mivel csapata amúgy is útra kész, Hodrik király fogjait nem a buborékúszón, hanem a sokkal tágasabb, kényelmesebb szélkirálynőn fogják szállítani. A fedélzetre vitette a rabokat, szívélyesen megrázta kérek parancsnok mancsát, és jelt adott a matrózoknak az indulásra. Mire a parton bámészkodó hódok felocsúttak, a szélkirálynő már ki is úszott a kikötőből, nyomában Monília királyné vidáman billegő buborékúszójával. Csak akkor álltak meg egy rövid időre, amikor a szigetet már jócskán a hátuk mögött hagyták, és kérek parancsnok katonái távcsövön se vehették ki, mi történik a hajón. A fedélzeten hatalmas volt az ujjongás. Fecó részletesen beszámolt Ábelnek a történtekről, és az egerek mind a hótfiú elé járultak, hogy bocsánatot kérjenek tőle. Egyedül Cincogi doktor nem volt köztük, mert ő a kapitány kabinjában fekvő beteg királyt és feleségét kezelte. A buborékúszó is horgonyt vetett, hogy a szélkirálynőről leeresztett kötélen felkúszva Rumini, Johanna, Serpentinia és a fénylények is csatlakozhassanak a társasághoz. Ábel mindenkinek megbocsátott, csak úgy ragyogott az örömtől, és egy lépést sem tágított többet Rumini és Fecó mellől.
Legfontosabb dolgunk megállítani Hodrikot, mert ha megszerzi a teknős jogart, akkor már senki sem állhat többé az útjába.
Igazad van, fiam. Hodrikot kell először kézre kerítenünk. Mit is mondtatok, hová hajózott?
Felment az északi határhoz, egy kis szigetre. Várjunk csak, felírtam a nevét.
Rumini előkotort a zsebéből a pergaméltekercset. Gyorsan letekerte, és kis híján hanyatt esett ilyettében. A pergamenlapon ugyanis saját feljegyzése alatt a következő mondatot olvasta. Kopjás Kornél hajója zátonyra futott és elsüllyedt.
Nem értem.
Előre nyújtotta a tekercset. Fecó kikapta a mancsából, és Ábellel együtt rögtön el is olvasta az üzenetet.
Mi ez? Mi ez?
Ezt a pergament és tollat ákumvákum szekrényéből csentem el. Akkor még üres volt a lap. Sőt, hajnalban is, amikor felírtam rá ezt a Silex Pagurus, amit Bernát testvér mondott. De azóta hozzá se nyúltam. Nézzétek, ez a második sor nem is az én írásom.
A pergamentekercs körbejárt, mindenki alaposan szemügyre vette.
Én pedig, mivel ákumvákum asztalára boskodtam napokon át, tudom is, miféle csodaszerről van szó.
Azzal Serpentinia elmagyarázta a társaságnak a távpenna és a pergamél működését.
De hiszen akkor igaz. Akkor nem lehet becsapás. Apám hajótörés szenvedett. És valószínűleg már nem él.
Ábel többé nem tudott megállt parancsolni az okogásnak. Az egerek némán, lehajtott fejjel álltak. Mindannyian tudták, hogy Kopjás Kornél tragédiája az ő hibájuk. Hiszen ha nem rabolják el Ábelt, Kornél úr sosem indul utána, és akkor nem futott volna zátonyra sem a hajójával.
Hajó a láthatáron!
Az egerek a korláthoz futottak, és a közelítő vitorlást figyelték.
De hisz ez a viharmadár. Apám hajója.
Kopjás Kornél, aki az egerekben árulókat és fia elrablóit látta, elszánt tekintettel közeledett. Katonái kivont karddal várakoztak a fedélzeten. Nem akart hinni a szemének, amikor a korlát mögött Ábel ugráló, hadonászó alakját pillantotta meg. A hótfiú majdnem eszét vesztette a boldogságtól, hogy halottnak hitt édesapját viszont láthatja. A találkozó ölelések, bocsánatkérések, magyarázkodások és kézszorítások közepette zajlott. Miután Kornél úr szívére szorította fiát, megölelte Johannát és meghallgatta Bojtos Benedek beszámolóját, tükörfarkú kasztorhoz sietett, hogy köszöntse az elveszettnek hitt uralkodót. Jó fél órát időzött a beteg társaságában, és igyekezett bátorító szavakkal lelket önteni a köhögéstől legyengült, elkeseredett, lázas királyba.
Kedves gyermekek, Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 19. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Tündér vagyok, ki sokszor kerge, égen ugrál, mint hegyen zerge, nem nyugodhat és nem pihenhet, barátot így nem szerezhet. Felkelek és már suhannom kell, nézni vízből a hal mit hoz fel. Ébren állom, miként fogy el, reggel látni, hogy a borz kell. Emberki és emberlányka, velem tündér élet várnak. Az egész világ egy nagy mese, csodát rejti meg egy szeglete. Íme a varázslat kezdete, tündérré válhat gyerek. Egész világ egy nagy mese, csodát rejti egyik szeglete, íme a varázslat kezdete, tündérré válhat. Utcában jártam, a széles vényén téglaszéken volt egy nagy kémény, tigrist láttam, ki szelít félénk, lajhárt, mikor éppen élénk, mesét súgtam a nap fülébe, kincset dugtam az ég zsebébe, már csak néhány barát kéne, tündér vagy tán emberféle, emberfi és emberlányka, velem tündér élet várnak. Csodát rejt mindegyik szeglete, íme a varázslat kezdete, tündérré válhatsz gyerek. Az egész világ egy nagy mese, csodát rejt mindegyik szeglete, íme a varázslat kezdete, tündérré válhatsz gyerek.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Negyedik titok. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lenni, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak, és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket, és azt mondta, keljetek föl, és ne féljetek. Amikor fölemelték a szemüket, semmit sem láttak, csak Jézust egymagát. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik, senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az emberfia a halálból föl nem támad. Szent Máté evangéliumának 17. fejezetéből az első verstől a 9. versig terjedő rész.
Tisztelt rádióhallgatók,
Kedves testvéreim! A színe változás görögül metamorfózis, latinul transfiguráció. Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a feltámadás előtt a Tábor hegyén a kenózis, azaz Jézus önkiüresítésének párja. A Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként, tanításként írja le. Hatására megvilágosodott számukra Jézus rejtett isteni méltósága. A színeváltozás fontos mozzanatai, a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése, felhő, az Atya szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének kifejeződése. Az Atya szózata a felhőből Jézus keresztségére emlékeztet. Jézus Krisztus a szeretett, az egyetlen fiú. Márknál a Péter által 6 nappal előbb kifejezett hitvallás megerősítése. A szózat második része az őt hallgassátok parancs, Jézust a második törvénykönyv 18. fejezet 15. verse jelzett eszkatológikus prófétának tekinti, akire hallgatni kell, tehát a végidők prófétájának tekinti, ez a felszólítás az Atya részéről, őt hallgassátok. A második törvénykönyv 18. fejezet 15. verse alapján. Csak Jézusra szabad hallgatnunk, és azt, amit tőle hallunk, azt kell életünkben megvalósítanunk. Mózes és Illés megjelenése szintén Jézus Krisztus messiási igazolása. Ők képviselik a törvényt és a prófétákat, tehát az egész ószövetségi tanítást és jövendőlést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény, sőt arra, hogy ő az emberfia, aki mennyei magasságokba emelkedik. Az, hogy a tanítványok éppen ekkor kapják a teofániát, az Isten jelenést, Jézus istenségének kinyilvánulását, az összefüggésben lehet a szenvedés előrejelzésével. Annak ellenére, hogy Krisztus Jahve szolgájának útjára, nem pedig a győzelmes király útjára lép, ő az Isten fia, a megígért, eszkatológikus, végidőkben győzedelmeskedő próféta, akinek kijár az isteni dicsőség. Jézus megdicsőrésének helye tehát, még egyszer, a régi hagyomány szerint a galileai Táborhegy volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt 3 bazilika épült. Felszentelésük napja augusztus 6-a, lett Urunk színeváltozásának az ünnepe. Jézus színeváltozásának eseménye természetesen az egyház művészet nagy alkotóit is megihlette, és csodálatos festmények, csodálatos művek keletkeztek. Említsünk meg egyet, Raffaello Urunk színeváltozása, melyet a mester 1518 és 20 között készített, vagy pedig Urunk színeváltozása a Szent Katalin kolostorban, a sínai hegyen. Az ünnepet az érdi kódexben Úr színe változatja, a müncheni kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve Jézus táborhegyi színváltozásának ünnepe néven említik. A keleti egyház már az 5. században megülte, és karácsony, húsvét, pünköst után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek. A nyugati egyházban az első ezredforduló közelettével kezdték számon tartani összefüggésben Krisztus ezredik évre várt visszatértével. Hivatalos ünnepé harmadik Kallixtus pápa emelte annak emlékére, illetve sok történész tanúsága és komoly kutatása szerint a győzelemnek a kiesdésére, győzelemnek a kérésére tette hivatalos ünnepé harmadik Kallixtus, ami aztán persze már úgy maradt meg minnyájunkban, illetve a történelmi emlékezetben, hogy a győzelem emlékére rendelte el a pápa ezt az ünnepet, urunk színe változásának ünnepét, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később éppen augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. Az ünnep könyörgésével fejezzük be elmélkedésünket. Istenünk, te egyszülött fiad dicsősége színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeidé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.